Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Miró László nyugalmazott tábori püspök, 16. Benedek pápa, reményre vagyunk megváltva kezdetű enciklikája alapján tartott nagybőjti lelki gyakorlatot a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban. Az enciklika mély teológiai és filozófiai gondolatokat fogalmaz meg arról, hogy mit jelent a remény a keresztény életben, és milyen hatással van az ember üdvösségére. A püspök lelki gyakorlatának záró gondolataiban kiemelte Szűz Mária szerepét, aki a remény csillaga, a remény példaképe. Egész életében hitt Isten ígéreteiben még akkor is, amikor minden emberi remény szerte foszlani látszott, például a kereszt alatt. Mária lehet legjobb vezetőnk és példaképünk a hit útján. Ő már eljutott oda, ahova mi is tartunk, a mennyei boldogságba, emelte ki Bíró László. Szabadtéri keresztutat szervezett az Andornak tájai katolikus közösség. A menet a Sarlós Boldogasszony templomtól indult, és a Szent András kápolnánál ért véget. A keresztutat Bakos Tamás plébániai kormányzó vezette. Az esemény különlegessége, hogy idén a keresztutat a családokért ajánlották fel. Az állomásoknál elhangzó elmélkedések és imák a családi élet örömeit és kihívásait állították a középpontba. A résztvevők közösen kérték Isten áldását a családjaikra, a gyermekeket nevelőkre, az idősekről gondoskodókra, a nehézségekkel küzdőkre, és mindazokra, akik szeretetben próbálnak élni. Nap mint nap. Míg 2010-ben 447 ezer bűncselekményt követtek el, jelenleg ez a szám évi 178 ezer, tehát csaknem 60%-kal csökkent az egy év alatt elkövetett bűncselekmények száma hazánkban, hangsúlyozta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Kiskunfélegyházán. Rétvári Bence a bűnmegelőzés napja alkalmából szervezett rendezvényen kiemelte, a kormány az elmúlt években megháromszorozta a rendvédelmi költségvetést, és 2-3 ezerrel növelte a rendőrök számát. Felavatták Bernovics Vilma keresztény hitoktató, embermentő mártír és hős emlékművét Budapesten, a 9. kerületi Gizella sétányon, a Petőfi híd lábánál, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. Bernovics Vilmát Salkaházi Sárával és több társával együtt a közeli Bokréta utcából, a Szociális Testvérek Társaságának épületéből hurcolták el, és lőtték a Jeges Dunába 1944. decemberében. Karácsony Gergely főpolgármester az egybegyűltek előtt úgy fogalmazott, régi adósságunkat törlesztjük azzal, hogy mostantól köztéri emlékmű ápolja Bernovics Vilma emlékét, egyikét azoknak a hősöknek, akik a vészkorszakban életüket adták azért, hogy mások életét megmenthessék. Azokat a találkozási pontokat kell keresni, ahol az önkormányzatok és a kormány megtalálja az együttműködési formákat, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten Viszmajor támogatásokról szóló oklevelek átadásán. Navracsics Tibor hangsúlyozta, ilyen találkozási pont a Viszmajor támogatás is, ahol a kormány a költségvetésből nyújt támogatást az önkormányzatoknak az őket ért elemi csapások kivédésére és újabbak megelőzésére, hogy a helyi közösség a hétköznapi életben minél hamarabb visszatérhessen a normális kerékvágásba. A tárcavezető közölte, idén már második alkalommal adnak át Viszmajor támogatásokat, az előző alkalommal mintegy 300 millió forintot, most pedig több mint 700 millió forintot kapnak települési önkormányzatok. Az államalapítóról elnevezett székesfehérvári térről a mai napon elszállították Szent István bronzból készült 1,5 tonnás lovas szobrát, hogy azt teljes egészében felújítsák. Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy Szent István meghatározó nem csak az összmagyar nemzet, hanem Székesfehérvár vonatkozásában is, hiszen az államalapítás révén a városhoz kötődik. Úgy vélte, nem véletlen, hogy az elődök többféle módon emlékeztek meg róla, és ennek az emlékápolásnak az egyik leggyönyörűbb köztéri alkotása az őt ábrázoló lovasszobor. A városvezető hozzátette, a szobor és a szobor talpazata jelentős felújításra szorul. A tervek szerint az alkotás megújult állapotában az augusztusi Szent István ünnepkörre kerül vissza eredeti helyére. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen derült, napos, száraz idő várható. Délfelől azonban elkezd megnövekedni a fátyol felhőzet. A déli délkeleti szél megélénkül, az északnyugati és a délkeleti határ mentén meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, estére majd 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Angelo Rotta érsek apostoli nunciusra emlékeztek március 28-án a budai várban, az apostoli nunciatúra egykori épülete előtt, ahol emléktábla őrzi a sok ezer üldözöttet mentő, megmentő nunciatúra vezetőjének emlékét. Az ünnepségen részt vett Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára, és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. A koszorúzás előtt mindketten rövid beszédet tartottak, ezekből idézünk, majd a koszorúzáskor jelenlévő Erdő Péter bíborossal készült interjúnkat hallják. A műsor végén pedig egy archív beszélgetés részletet, amelyben Bolberic Pál filozófus, közelmúltban elhunyt katolikus atya beszél gyermekkoráról az ostrom alatt családjával a nunciatúra melletti úgynevezett Battyányi palota pincéjében húzták meg magukat, amely pincének átjárása volt a nunciatúra pincéjébe, és Bolberic Pál édesapja, Bolberic Károly vegyészmérnök segítette a nunciatúrán folyó embermentő munkát.
Azért gyűltünk most itt össze a budai várban, a dísztéren, az apostoli nunciatúra egykori épületénél, hogy leróljuk tiszteletünket Angelo Rotta érsek, egykori apostoli nuncius előtt, aki 60 évvel ezelőtt hunyt el, és 80 évvel ezelőtt kényszerült elhagyni Budapestet, miután fontos szolgálatát a Szentatya nevében itt véghez vitte a háború idején. Szeretném felkérni mindenekelőtt Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes urat, hogy mondja el megemlékező beszédet.
Excellenciás Geleger érsek úr, evidenciás bíboros atya, ünneplő, megemlékező hölgyeim és uraim. Angelo Rotta, nuncius úr, egyfelől professzionális diplomata volt, másfelől lánglelkű pap. Ez a két karakter tette lehetővé, hogy a szolgálatát el tudja látni Magyarországon, és hogy ennyi embert meg tudjon menteni. 1930-tól 1945-ig volt itt Magyarországon, Budapesten, és 15 év alatt egy kicsit magyarrá is lett. Természetesen a Szentatyát képviselte Magyarországon, a Szentszéket, de egyre mélyebben érezte át a magyar nemzetnek a sors tragédiáit és a magyar valóságot. Örökre beírta nevét a magyar történelembe azzal, amit a zsidómentés tekintetében véghez vitt. 2500 menlevelet adhatott volna ki üldözött zsidó honfitársainknak, de ő közel 15 ezer menlevéllel mentette az üldözötteket. Többször előfordult, hogy jogtanácsosával megállította a halálmenetet, és onnan mentett ki embereket. Templomokat és egyházi épületeket alakított át menedékhelyén. Tiltakozott zsidó honfitársaink jogfosztása, majd deportálása ellen. Intellektuálisan és teológiailag is nagyon fontos az a dokumentum és az az érvrendszer, amivel Sztójai Döme akkori külügyminiszternél tiltakozott, mert külügyminiszter is volt, tiltakozott a zsidók jogfosztásával szemben a természet jogra hivatkozva. Volt, amikor a tiltakozás eredményre vezetett, és volt, amikor nem. Amikor 12. Pius pápa tiltakozott Horthy Miklós kormányzónál a deportálások ellen, akkor a kormányzó leállította a deportálásokat. De amikor a náci Németország segítségével Szálasi hatalomra került, akkor noha személyesen is tiltakozott és interveniált, ez már nem vezetett eredményre, és a deportálások folytatódtak. Az is szimbolikus értékű dolog volt, hogy amikor a front közelettére a nyilas kormány azt várta el, hogy más diplomáciai képviseletekkel költözzön Sopronba, ő itt maradt a várba, és nem volt hajlandó eleget tenni a náci kollaboránsoknak. Bölcs előrelátással a nunciatúra levéltárát átmentette Rómába, és ezáltal ismerjük ezeket a dokumentumokat. A politikai helyzet megváltozásával a szovjet megszállás kezdetén vezetője volt a pápai élelmezési segélyakciónak, amivel az éhezőkön próbáltak segíteni. A magyar történelem tragikumát mutatja az az abszurditás, hogy ezek után, miután mindent megtett a náci rendszerrel szemben, ezek után a szovjet hatóságok őt utasították ki Magyarországról. És itt, ha megengednek, egy rövid gondolatsor tennék, hogy milyen mély szimbolika van ebben a magyar történelem egészére vonatkozóan. Legalább 5 évszázada a két pogány közt világában élünk. A két pogány közt eredetileg arra vonatkozott, amikor nyugat felől zsoldosok támadtak minket, kelet felől pedig az iszlám, a török birodalom. És voltak éppen a Szentszéken kívül másra nem számíthatunk. A két pogány közt történet Angelo Rotta idejében is megismétlődött, csak akkor két neopogány hatalom között. Az egyik a náci faji szocializmus, a másik a kommunista osztályszocializmus. és ezzel szemben emelte fel a hangját Angelo Rotta a keresztény kinyilatkoztatás és a természetjog alapján. A magyar történelem nagyjai hasonló mártírümot szenvedtek mindkét oldalról. Aki kiállt a nácikkal szemben, ezért letartóztatták, majd kiállt a kommunisták szemben, és most meg a kommunisták tartóztatták le. Vagy például Eszterházy Jánosra, Felvidékről, aki összesen hárman voltak a pozsonyi parlamentben, akik nem voltak hajlandók megszavazni a zsidókkal szembeni törvényeket, és ezek után őt ítélték el fasisztaként. A 20. század neopogányságai, a nácizmus és a kommunizmus istentelen volt, és ezért embertelen. És mert embertelen, ezért istentelen. Aminek Angelo Rotta, mint katolikus ember ellene mondott, a keresztény társadalmi tanítás és a természetjog alapján. Adja Isten, hogy az ő kiállása erősítse meg minket hitünkben, és kérjük égi közbenjárását egyházunkra, hazánkra.
És most pedig szeretném felkérni főtisztelendős excellenciás Paul Richard Gallagher érsek urat, a Szentszék államokkal való kapcsolatokért és nemzetközi szervezetekért felelős titkárát, hogy mondja el ünnepi megemlékező beszédét.
Mr. Deputy Prime Minister, Excellencies, Distinguished Authorities, Dear Friends. The Holy Father Pope Francis has entrusted me with the honorable task of conveying a tribute of profound veneration to the memory of His Excellency the Most Reverend Archbishop Angelo Rotta.
Eminenciás uram, miniszterelnök helyettes úr, excellenciás urak, tiszteletre méltó hatóságok, kedves barátaim! Őszentsége Ferenc pápa azzal a megtisztelő feladattal bízott meg, hogy mély tisztelettel adózzak ő excellenciája a főtisztelendő Angelo Rotta érsek emlékének, aki 15 jelentős éven át 1930 és 45 között fáradhatatlan buzgalommal szolgált apostoli nunciusként Magyarországon. Hivatali ideje, mint jól tudják, a mély és gyötrelmes történelmi felfordulások korszakában bontakozott ki, egy olyan időszakban, amely rendíthetetlen szilárdságot és erkölcsi tisztánlátást követelt.
It is imperative to underscore that this long and meritorious pontifical mission.
Feltétlenül ki kell emelni, hogy ez a hosszú és érdemdús pápai misszió nem a boldog emlékezetű 12. Pius pápa akaratából ért véget, sem magának a prelátusnak a döntés alapján, aki szenvedélyesen vágyott arra, hogy a missziónak azon a földjén maradjon, amelyet elöljárói rábíztak. Ennek a missziónak a Magyarországot akkoriban jellemző méreható és drámai hatalomváltás vetett véget.
80 years ago, as the Second World War drew to a close, the world stood at the threshold of a new era.
80 évvel ezelőtt, amikor a második világháború végéhez közeledett, a világ egy új korszak küszöbén állt, amelyet a közelgő hidegháború feszültségei, de a megbékélés születő reményei is áthatottak. Ebben a végzetes helyzetben Rotta érsek, akit a hivatali kötelesség és a lelkismeret arra kötelezett, hogy kényszerűen lemondjon a magyar kormányhoz akreditált diplomáciai testület dékáni tisztségéről, ennek a felbomlott rendnek a néma tanújává vált.
Here on this very ground where we now gather, once stood the residence of the Apostolic Nuncio, the Pope's house in Hungary.
Itt, ezen a helyen, ahol most összegyűltünk, állt egykor az apostoli nuncius rezidenciája, a pápa magyarországi háza. Ezen falak között 1940. júniusának egyik napjának hajnalán a nagy bizonytalanság légkörében Rotta érsek megtette azt a döntő lépést, hogy a nunciatúra levéltárát beküldte Őszentség államtitkárságának. A megmaradt dokumentumokat éberségének bizonyítékaként saját kezüleg semmisítette meg, nehogy ellenséges birtokba kerüljenek. A gondviselés mégis úgy akarta, hogy a nunciatúra levétára ne vesszen el teljesen. A bizalmas anyagok és a nagy jelentőségű dokumentumok érdemi része eljutott rendeltetési helyükre, és mind a mai napig a Szentszék nagyra becsült levéltárai őrzik őket, ami az ő óvatosságának és előrelátásának maradandó bizonyítéka.
These same records stand as a monument to the valorous prelate's deeds, alongside his trusted collaborators, including Monsignor Gervellino.
Ezek a megmaradt feljegyzések őrzik a prelátus hőségnek emlékét. Ő ugyanis megbízható munkatársaival, köztük Monsignor Gennaro Verolinoval együtt, az üldözött lelkek ezrei, köztük magyar és szlovák zsidók, valamint sok más, különböző nemzetekből származó ember számára a szabadulás eszközévé vált, és az üldöztetés árnyékában a remény jele volt. Ezért az utókor nagy és maradandó hálával tartozik neki. Neve fényesen ragyog a budapesti igazak évkönyveiben, és mindörökré a népek igazai közé került. Nem véletlen, hogy 6 évtizeddel a halála után ez az áldott alkalom adódik számunkra, hogy tisztelegjünk Rotta érsek, az üldözöttek őrangyara előtt.
He was the last apostolic nuncio to Hungary, and for 45 long years.
Ő volt az utolsó magyarországi apostoli nuncius, ugyanis 45 éven át egészen a rendszer 1990-es bukásáig nem nevezte ki utódot. A háborút követő évtizedekben többször fölmerült magyar földre való visszatérésének gondolata, amikor már Milánóban a számadása szerint érsekség területén élt, gyakran hívták Rómába az államtitkárságra, hogy a Magyarországot érintő kényes kérdésekben rendre kifejtse nagyra értékelt véleményét. Földi zarándokútjának alkonyán, a Vatikánon belül található Szent Márta pápai hospíciumban talált nyugalomra, ahol aztán 1965. február 1-én átadta lelkét Istennek, egy kiváló és alázatos, nagylelkű és fáradhatatlan szolga fényes emlékét hagyva maga után.
Eminence, Excellencies, Distinguished Authorities, Dear Friends, as I extend to each of you the heartfelt blessing of the Supreme Pontiff Pope Francis.
Eminenciás uram, excellenciás urak, tiszteletre méltó hatósága, kedves barátaim! Miközben mindnyájukhoz eljutatom Ferenc pápa a legfőbb főpap szívből jövő áldását ebben az időben, amelyet a háború és a szenvedés megpróbáltatásai terhelnek a közeli országokban, buzgó könyörgésünk emelkedjen föl a régóta áhított béke eljöveteléért. Angelo Rotta érsek emlékét tisztelve ezen ünnepélyes alkalommal azt kívánjuk, hogy az ő fényes példája mindig arra ösztönözzön, hogy fölemeljük szavunkat a szenvedők és üldözöttek rendíthetetlen védelmében, és elhatatosan megőrizzük szent feladatunkat, hogy megőrizzük a békét, amelyet Urunk ránk bízott, azt a mérhetetlen kincset, amelyet rendíthetetlen hűséggel meg kell őriznünk.
Thank you.
Köszönöm szépen.
Pedig Erdő Péter Bíborost kérdezem, hogy ki is volt Angelo Rotta.
Sokat foglalkoztunk a élettörténetével, azzal a hősies szakasszal is, amelyik a 40-es évekre esett, amikor az üldözöttekért valóban nagyon sokat tett. Ugyancsak Gennaro Verolino, aki a nunciatúrán titkári minőségben dolgozott. Fontos dolog az, hogy ezt az emléket őrizzük itt a budai várban, ahol a nunciatúrának a székháza volt, és ahol ezt a tevékenységet folytatták. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az ő tevékenységük mögött egy egész magyar ember mentőt, akik ezeket a kérvényeket elosztották, akik a igazolásokat közvetítették, és ebben a részben még legálisan működő, majd államilag már el nem ismert Szent Kereszt Egyesületnek nagyon nagy szerepe volt. Ott pedig a titkári teendőket az Ervin Gáborral, akinek, mint vértanúnak hatásmegiben kezdeményezett, tehát nagylelkű világiak, szerzetesek, segített ura embermentő munkáját.
Várjon, van az elég táblája, az említett hős, ide tartani, ha tűzte, ő is kellett volna.
Igen, az ását tartta meg természetesen, elég öndattal és egységes identitással volt magyar és katolikus. Tehát ezt a valógot is szem előtt kell tartanunk, és azt hiszem, hogy mindazokat, akik segítették abban a nunciatúra, tehát tiszteletét.
Most pedig a Wolberi Alexból készült ifjúszletére felidézi kisgyakorlatszakest ostrom idején a budai várban, a Iszában lévő batyát, mit talád?
Én csak arra emlékszem, hogy ne előttük le. Most abszolút természetesen, hogy szépintben bombik, amitombálták már a vasútállomásokat. Néhányan nagyon lesz, mert állták Krapestes az Ostrom estéjén, kapott egy hadmálatot az Almár templomot, a villany, és a kacsony falon lepinc. Mert együtt a gyonokmátunk, aki özvegy, a nagyap már meghalt az osó, és a mai Batyányodház volt a Batyán herceg, aki hírt, és le is volt egy lakást, ami ott volt, és így nem lett pisz. Hát nagyon jó is volt, mert abban látott, hogy az azért lesz a nagyomám lakása, és mindenek tud. De általában az emberek a Budapest a megnyadásnak az egyik szemesapig, egy sem képszerúva, és ott tudom, ez nem egy olyan életünk, látod, amikor édesapám menekült a nyelenkő minden fétkor, és akkor árá meg egyelőkül ott szvacok, mert cibukapján, és akkor tizen azonnal lelővi, vagy elviszadi fog. Édesapám, hogy sérül, éppen mellettünk a nunciatúra, és úgy sokat le diplomata, aki végig, és tele volt a nunciatúrán, menekültek el. Én nem csak tudom, hogy titokban megnézem, az blémülös medekról lehet szerezni, meg orvosságot, tehát édesapám élete száztatásával azért a legoldott érben volt a hum is meg. Utána aztán lebután a kásulottan valahol a Batyány között egy utcán, akkor ott mi volt, hát ki volt fogunk, sebesülnek, tartozottak benne állítólag, hát, hogy mennyi, hogy édesapámnak sok medkönyv, a medkívül tüzet a kalakában. Ja, igen, hogy melegedjenek, na jó, hát sebesület el lehet róla gondolni, és hát nem volt ablak, meg minden, telekre emlékszem, korom, és nagyon sajnálő körülmények között él voltak adva, ezt tudom, már szeretnék, de az érdekes, hogy mettük a házra, akkor a bomba is marad, viszont a kétesnek a törmeléke az lezdul a házunk elé. Na most már az első emeleten lakunk, és volt egy erkélyünk, és nekünk azt tett, hogy az erkéről, hát nem képte el, azt emelünk. De attól is féltünk, ugye nem volt abban, mert nem volt, éjszaka jön és fiakát.
Tömmelmi Angelo Rottára emlékező ünnepség beszédeiben Elő Péter Ferenc Pál avattuk a vészkorszak idejér mentőt végzett magyarországi összegfigyét zenei szemét szemét.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az EGRI Szent Eusója Iskola Központ kollégiumának diákjaival húsvét titkáról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Egész tanévben a szeretetről, a szeretet kapcsolatokról beszéltünk. Szó volt már a barátságról, az Isten szeretetről, több adásban beszélgettünk a szerelemről. Amikor a mai adásban húsvét titkát próbáljuk fejtegetni, tulajdonképpen nem teszünk más, mint Isten titokzatos, néha érthetetlen szeretetét igyekszünk megérteni. A kiinduló pontunk, mint mindig, részben a saját tapasztalataink, a saját valóságunk, Jézus szavai, cselekedetei és az egyház tanítása. Amikor mi egymásnak azt mondjuk, hogy szeretlek, azzal tulajdonképpen valahogy azt juttatjuk kifejezésre, hogy jó, hogy vagy. Akarom, hogy legyél, akarom, hogy mindig legyél, azt szeretném, hogyha nem halnál meg. Platón azt mondja, hogy csak az méltó a létre, aki méltó arra, hogy szeressék. Mit szóltok Platón gondolatához? Egyetértünk vele, vagy vitatkozunk?
Én úgy foglalnék állást, hogy látok benne igazságot és potenciált, mert emberi mi voltunknál fogva, a lételemünk tényleg az, hogy szeressünk és szeretve legyünk, társas lények vagyunk, tehát ezt többféle szeretetre is te tudjuk bontani, legyen az akár szülői és gyermeki is, tehát egy szülő-gyermek kapcsolat, vagy akár párkapcsolati, úgyhogy én egyet tudok végül is érteni Platónnal, és az első felére is tudok reflektálni, mert akit esetlegesen nem szeretnek, vagy éppenséggel nem érzi azt, hogy szeretve van, az nagyon ki tudhatni a mentális egészségre, és ezáltal érezheti azt az ember, hogy nem igazán méltó arra, hogy a anyagi, a materialista világhoz tartozzon. Szóval kell ahhoz kell az emberi léthez, meg kell a egészséges élethez az, hogy szeretve legyünk, és hogy mi is hajlandók legyünk arra, hogy szeressünk, és hogy ez az egész kölcsönös legyen.
Ugye, akit nem szeretnek, az kicsit olyan, mint a halál, nem? Az egy élhetetlen élet, igazából. Van köztetek valaki, aki vitatkozna Platónnal? Azért erősen fogalmaz, nem?
Hát én jelen pillanatban még mindig azon gondolkodok, hogy ezt viszont nem mondja ki, ahogy említette Olivia is, hogy többféle szeretet létezik. És ezt meg nem mondja ki, hogy mégis milyen szeretetre gondol ezzel az állítással. Szóval olyan, ilyen befejezetlennek érzem inkább ezt a gondolatot, hogy mégis milyen szeretet, mert jó, hogyha valaki nem kapja meg azt a bizonyos szeretetet, amire ő vágyik, de egyébként meg kap egy másikat, csak nem veszi észre. Attól függetlenül érezheti úgy magát, hogy nem jogosult arra létre, mert ugyanúgy hiányérzete van, mert nem azt a bizonyos szeretetet kapja meg, amit ő szeretne. Úgyhogy nekem ez ilyen kétértelmű, szubjektívnek mondanám inkább, hogy most mégis mire gondol.
Éppen az jár a fejemben, az a gondolat, hogy mindenki megérdemli azt, hogy szeressék minden ember kivétel nélkül, hiszen, ahogy említette Olivia is, szükségünk van arra, hogy szeressenek, és hogy mi is szeressünk másokat.
Ugye mondhatnánk szinte, hogy egyetemes emberi jog, hogy szeretve legyünk, és hogy szerethessünk. Engem pusztán az fogott meg, hogy milyen érdekes, hogy Platón is valahogy felismerte, hogy a létünk lényege valahogy a szeretet. Persze keresztényként ugye nyilván úgy fogalmazunk, hogy az méltó a szeretetre, aki maga is szeret. Tehát, hogy az méltó a létre, aki szeret. Hitünk szerint pedig ugye egyetlen olyan ember van, aki tökéletesen szeretett, tehát tökéletesen birtokolja a létet, ez ugye Jézus Krisztus. Isten, amikor megteremtette az embert, akkor ő is a szeretet szavait mondja igazából nekünk. Azt mondja nekünk, hogy akarom, hogy legyél, jó, hogy létezel. Mégis, hiába szeretünk, ugye ez megint egy alapvető emberi tapasztalatunk, hogy a halál az élet végessége beárnyékolja a szeretetünket. Hiába szeretünk valakit, hiába szeretnek bennünket, nem tökéletes a létünk, és hát messze nem örök.
Így aztán a mi emberi szeretetünk nem tudja elviselni és elfogadni a halált. Nem tudjuk elképzelni, ugye, hogy a másik nélkül éljünk. A szeretet és a halál paradoxona, azt gondolom, hogy nagyon szembeötlő. És mindjárt életében ez egy nagy kérdés, hogy hogyan fér meg ez a kettő együtt. Érthetetlen és elfogadhatatlan számunkra a szenvedés és a halál. Újra és újra feltesszük a kérdést, hogy mit kezdjünk a szenvedéssel és a halállal, hol van a szerető Isten a fájdalmunkban. Azt javaslom, hogy röviden emlékeztessünk magunkat arra, hogy milyen is ez a szerető Isten. Arra, hogy hogyan szereti Isten a világot, hogy hogyan szeret bennünket. Először is, az ugye azt mondtuk, hogy Isten akarja a mi létünket. Azt mondja igazából a mi létünkre is, hogy jó, hogy vagyunk. Aztán a katekizmusban ugye azt olvassuk, amikor Isten szeretetéről tárgyal, hogy szeret bennünket az Isten.
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte.
Ugye látjuk, hogy Isten úgy szeret, hogy ad. Méghozzá önmagát adja. Ez egyébként János evangéliumában szó szerint úgy hangzik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte oda, hogy aki hisz benne, az el ne veszten, hanem örökké éljen. Ugye valami hasonlót látunk, mint Platón gondolatában, ahol Isten szeretete és az örök lét összekapcsolódik. Ugye ugyanazt mondja, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy életét adja értünk, önmagát adja, és azért, hogy örök életünk legyen. Milyen érdekes. Jézus szeretetéről pedig a következőket olvassuk, szintén János evangéliumában, ugye ő beszél a szeretetről.
Ez az én parancsom. Szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretette senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Ugye itt úgy arra találkozunk ezzel a motivummal, hogy a szeretet önmagát adja, életeit adja a másikért. Tudjuk, hogy Jézus tanúságot is tesz erről a szeretetről, valóban szenved és meghal értünk. Mit gondoltok? Jézus prófétai, messiási küldetésének mi volt a legnagyobb tette? Hogyan, milyen módon váltotta meg az embert?
A halálával, azzal, hogy az életét tette értünk.
Ugye érdekes, hogy a Bianca nem azt mondta, hogy a tanításával, a gyógyításával, a csodáival, vagy az élet példájával, pedig sokan Jézusban ma is egy spirituális tanítót látnak, a lelki élet mesterét csupán. Mégis, ahogy mondtátok, az ő földi tevékenységének lényege a húsvéti szent három napban csúcsosodik ki. Itt kapcsolódik össze azt, amiről beszéltünk, amiről igazából a platóni gondolatban is benne van valahogy, az Isten szeretete, az önmagát ajándékozó szeretete, az ember szenvedése és halála, és a feltámadás dicsőségében az örök élet és a lét teljessége. Amikor a szenvedés értelmét keressük, jó, hogyha Istenre tekintve eszünkbe jut, hogy a megváltás művében ugye központi szerepe van a szenvedésnek és a halálnak. Hogyan emlékezünk meg Jézus szenvedéséről? Milyen szertartások, áltatosságok segítenek minket itt a nagybőjtben? Arról, hogy figyeljünk erre a szenvedésre, még akkor is, hogyha számunkra a fájdalom vagy a szenvedés éppen nem egy aktuális élethelyzet.
Keresztút például, vagy végigjárhatjuk a passió által Jézusnak a szenvedés történetét is.
Legegyszerűbb, ami a nevében is benne van, hogy nagy böjt, az maga a lemondása böjt.
Igen, vagy itt a szentségimádás alkalmával a kollégiumban például felidéztük Jézus 7 szavát a kereszten, ugye? Na mit gondoltok, hogy miért állítja elénk az egyház újra és újra minden nagy böjtben a szenvedést, a fájdalmat, a lemondást, a veszteséget, a böjtöt. Ezzel nagyon szembetűnő valami. Belegondoltak, akkor a kereszténységünknek a jele is ez. Tehát nem egy dicsőséges, fénylő glória, vagy nem is tudom, a mennyei boldogság, hanem maga a kereszt. És mégis a hitünk középpontjában ugye Krisztus szenvedése áll. Mit gondoltok, hogy miért olyan fontos ez?
Mert mindannyian különböző fokozatokon tudunk, és szenvedünk is. És hogyha látjuk mondjuk a egyházon keresztül közvetítve azt, hogy létezik a szenvedés, vagy a fájdalom, vagy akár a lemondás is, akár így egy passión keresztül is, akkor szerintem nem igazán érzi magát az ember egyedül. Tehát, hogy arra is van esély, hogy aki esetlegesen egy szenvedés történetet végignéz és megtapasztalja, sokkal kevésbé fogja magát egyedül érezni. Lehet, hogy nem konkrétan olyasmi megy keresztül, mint Jézus, hanem mondjuk egy sokkal inkább lelki eredeztetésű dolgon, de nem érzi magát annyira egyedül. Tehát, hogy sorstársra találhat így ezáltal a megváltóban.
Igen, az Olivia mondta, hogy nyilván tudunk, felismerjük Jézus szenvedésében a saját szenvedésünket is. Illetve ez a szenvedés, ez egy teljesen egyetemes emberi valóság. Mit gondoltak, van olyan ember, aki nem szenved? Elkerülhető a fájdalom és a szenvedés?
Nem, hát minden általános ember tapasztalja, és nem igazán tudjuk, hogy mikor lesz az az időszak az életünkben, amikor igazán szenvedni fogunk. Akár kisebb dolgok miatt, akár nagyobb dolgok miatt, és ugye ilyenkor saját magamból kiindulva én ilyenkor tanácstalan vagyok, és próbálok segítséget kérni másoktól, hogy mit tudnék tenni, hiszen minden ember átmegy ezeken a problémákon, és akik tapasztaltabbak, azok tudnak segíteni, hogy mi is átvészeljük ezt a szenvedést és fájdalmat, amin ők már átmentek.
Abszolút egyetértek, szerintem olyan ember nem létezik, aki nem szenvedett volna, de valamilyen formában, még akkor is, hogyha ezt tagadja, vagy nem mondja ki. Igazából szerintem ennek is egy ilyen furcsa emberi szokás az oka, hogy mindig többet akarunk, többet, vagy többet tudni, vagy több anyagiakat, vagy bármit igazából az életben, de így többet is folyamatosan van egy ilyen hiányérzet az emberben, és ez lehet például vallás is egyébként, de hogy tényleg nem tudunk megelégedni azzal, amit van, mindig többet szeretnénk, és ez egy olyan dolog, ami valamilyen szinten kimondva, vagy kimondatlanul, akkor is itt szenvedést okoz az életben, bármilyen formában. Előbb-utóbb pedig nagyon-nagyon ki fog ütközni.
Picit így még tovább fűzve így a többieknek a gondolatát, igazából most, ha jobban belegondolok, akkor ugyanúgy párhuzamba lehet szerintem vonni a halál kontra szeretett paradoxonnal ezt is, mert fájdalom nélkül szerintem nincsen feltétlen java sem az embernek. Tehát, hogy ha például olyasfajta materiális dolgokra gondolunk, most csak így a valóság talaján maradva, hogy mondjuk valaki sok energiát fektet mondjuk bele a karrierjébe, és van egy célja, azt nem tudja elérni, vagy akár egy ilyen sportoló, nem tudja elérni úgymond a befektetett energia fájdalma nélkül azt a bizonyos célját. Tehát ez szerintem viszonylag egyfajta olyan szenvedés és fájdalom, ami jobban hangoztatva van és jobban elfogadott a mai világban, de viszont vannak olyasmik is, amikről kevesebbet beszélünk, és tabu témaként kezeljük ugyanúgy, mint a halált, nem mindannyian, de emberek nagy része az ilyesfajta rossz dolgokat tabuként kezelik, valamilyen szinten meg is érthető. És Bianca gondolatát továbbfűzve egyébként, abban is teljes mértékben egyet tudok érteni, hogy az embernek van egy ilyesfajta furcsa szokása, hogy mindig többet akar annál, mint amilyen megvan. Tehát mindig szenvedünk amiatt, amink nincsen meg, miközben lehet, hogy nem lenne okunk rá, de hajlamosak vagyunk kiragadni azt a fajta negatív dolgot, ami éppenséggel, amit el lehetne esetleg kerülni, de mondhatni erre vagyunk beprogramozva, hogy abba fektessünk több energiát, nem pedig a pozitív dolgokba.
Ugye milyen érdekes, hogy ember voltunknak, ugye az egyik lényege, ez a szenvedés, a küzdés valamiért, hogy mindenkinek hozzátartozik ez az életéhez, És mégis azt gondoljuk, hogy itt a Földön részünk lesz valami tökéletes boldogságba. Nem? Hogy a küzdelmeinknek a jó része az erről szól, hogy itt a Földön valami mennyei paradicsomot teremtsünk meg. Holott valahol tudjuk, hogy éppen ember voltunkból adódóan, ez az örök boldogság, ez valószínűleg nem itt a nem tudom hány dimenziós keretek között lesz. Mert hogy a Bianca is mondta, hogy az is emberi valóságunk, ez az örökös vágy a többre, vágy a szebbre, vágy a jobbra, vágy a tökéletességre. Mert hogy nem vagyunk istenek. De hogy a vágy, az isteni életre, az a szívünkben el van ültetve. No, mit gondoltok, hogyha úgyis minnyájunk sorsa a szenvedés? Mindenki részes a fájdalomban, a küzdelemben, mindenki megéri a vesztességet, akkor mit gondoltok, hogy szükséges-e egyáltalán küzdenünk ellene? Tehetünk-e bármit is a szenvedés ellen? Vagy kell-e tennünk valamit ellene?
Madár Csimérinek volt egy olyan mondata még az ember tragédiájában, hogy az élet küzdelem a cél halás, az emberi mi voltnak a célja a küzdés maga. És én ebből is, ennek okán is, és úgy a gondolataink nyomására is azt gondolom, hogy szerintem kell, mert hogyha a szenvedésnek átengedjük magunkat, akkor hajlamosak vagyunk belesüllyedni, mint akár egy rossz mocsárba. És ez eredményezhet tényleg mentális léplést, ebből kifolyólag, mivel összefügg a test maga léleknek a kapcsolat, a fizikai tüneteket is tudunk produkálni. És ha küzd az ember ez ellen, akkor azért az ad egyfajta löketet ahhoz, hogy azt mondja magának, hogy már csak azért is megcsinálja, és hogy csak azért is ki fog jönni abból a nehéz helyzetből, amiben éppenséggel belekerült az élet által, vagy a saját felelőssége által. Szóval szerintem érdemes. Már csak azért is, hogy kordában tartsuk úgymond a tűrőképességünket, mert ez is csak ugyanúgy megnöveli.
Nézzünk Jézusra. Hogy mit tett ő, amikor látta az emberi szenvedést? Tett ő valamit ennek az orvoslására? Küzdött ellene? Ugye azt láttuk, hogy ott a kereszten a maga szenvedését és halálát elfogadta. De ő találkozott a világ szenvedésével és különböző formában. Szegényekkel, koldusokkal, bénákkal, vakokkal, halottal, gyászoló rokonokkal, gyerekekkel. Tett ő valamit? Értük.
Szerintem egyébként mondhatjuk azt, hogy igen, nekem okkal, ok nélkül most az a történet jutott eszembe, amikor ugye az egyik tanítványa megtagadta. És azért szerintem erre a bizonyos tanítványra ő is próbált hatni. Tehát, hogyha éppenséggel nem is vasmarokkal irányította az egész szituációt, de azért szerintem próbált a lelkiismeretére hatni. Tehát, hogy meg akarta kímélni ezt a bizonyos tanítványát a szenvedéstől és a bűntudattól, de az emberi gyarlóság ebben a helyzetben magasabb szintű volt, és nem gondolt bele az adott illető, hogy ő ettől tényleg szenvedni fog, mert csak teketóriának gondolta azt, hogy ő azt mondja, hogy nem ismeri a názáreti Jézust. Utána pedig a Biblia is említi, hogy nagyon rossz hatással volt ez az egész szituáció az adott emberre. Szóval szerintem, ha nem is nyíltan, de próbált hatni a környezetére és a körülötte levőkre. Akár
Olivia, ha jól gondolom, akkor Szent Péterre gondolsz.
Igen, igen.
Amikor
van.
Ugye háromszor megtagadta Jézust, és ugye már feltámadása után találkozik Jézussal, és Jézus ott lehetőséget ad neki, hogy a hibát orvosolja, hogy hitet tegyen újra Jézus mellett, immár a feltámadott mellett, sőt, biztosítja bizalmáról is. Ugye Péter lesz az, ez a nagy szájú, hőzöngő tanítvány, aki mindig van valami ötlete, aki egyébként egy nagyon erős egyéniség, de csinál nagy hülyeségeket, gyáva is volt, látjuk, nem volt tökéletes ember, messze nem. Mégis Jézus ő lesz az, aki annyira megbízik benne, hogy rábízza az egyházat. Rábízza a közösséget. Olivia azt mondja, hogy Jézusnak ez a küzdelme a jóért, ez nem mindig nyilvánvaló, itt Péter esetében kicsit olyan rejtett. találunk-e olyan eseményeket Jézus életében, amikor egyértelműen Jézus odaáll a szenvedő ember mellé?
Például, amikor a Sántát, vagy Béna, nem is emlékszem már, melyik kifejezés volt benne, de őt meggyógyította, vagy a halottat föltámasztotta, akkor nagyon. Az azért elég szembetűnő szerintem.
Igen. Ugye Jézus élete tele van ilyen eseményekkel, amikor egyértelműen odaáll a szenvedőnk mellé, sőt azt mondhatjuk, hogy igazából velük vállal a közösséget. Van, amikor gazdag előkelők házába megy, tudjuk, hogy ott van Máté a tanítványai között, ugye a gazdag vámos, de azt gondolom, hogy Jézus sokkal inkább, és erről is beszél, a szenvedők, a nélkülözők mellé áll, oda velük vállal egy közösséget, és hát rajtuk is segít. Említettétek még, hogy a családban is mennyi fájdalom és szenvedés érhet bennünket. Én azt gondolom, hogy a mi szenvedéseinknek egy jó része egyébként messze eltörpül a világ szerencsétlenebb felén élő emberek szenvedéseitől, vagy a történelem során a mérhetetlen emberi szenvedéstől. Gondoljatok bele, hogy egy egyszerű fogfájás, fejfájás, hogy ezek micsoda nagy szenvedéseket okoztak valamikor. Most már mi csak bekapunk egy gyógyszert, aztán köszönjük szépen, jól érezzük magunkat. A szenvedéseinknek itt a műve nyugaton a nagy részét azt gondolom, hogy az okozza, hogy azt gondoljuk a világról, hogy ez valami tuti jó hely, hogy nekünk itt kell a végső boldogságot elérnünk. És mindig eszembe jut a középkori ember, aki azt mondta erről a világról, hogy ez a földi síralomvölgy. Hogy ők valahogy tudták, hogy ez nem az a hely, ahol minden happy, és nem tudom, szól folyamatosan a tűzijáték, és mindenféle fények vesznek körül minket. De hogy mégis az élet valósága az nagyon durván szembe jön velünk, hogy még a mi életünk sem ilyen. És ez bizony tetszik, nem tetszik, szenvedést okoz nekünk. Emlékeztek arra, hogy hogyan került a világba a szenvedés? Mit mond erről a Biblia? Ugye ott az elején van ez a történet, én mindig nagyon szívesen visszautalok rá. Hogyan került a mi világunkba, ami valamikor egyébként tökéletes volt és kerek? És azt mondtuk rá, hogy ez a földi paradicsom, és az is volt. Hogy került ide a fájdalom és a halál?
A teremtés történetből, hiszen a bűn következménye a szenvedés és a halál.
Uh-huh. Igen, a Korina jól mondja, hogy azt gondoljuk, hogy bizony ez a szenvedés és halál, ami körülvesz bennünket, ez a bűn következménye. Az adásidőnk most már lejárt, úgyhogy nincs arra időnk, hogy ennek így utána járjunk, hogy az a bűn és büntetés, amit ugye Ádám és Éva kapott meg, az hogyan jelenik meg a mi valóságunkban, a személyes életünkben, az emberiség történetében. Ezt majd a következő adások során beszélünk róla, de azt gondolom, hogy azt így megállapíthatjuk itt az adás végén, hogy mindjárt arról beszéltünk, hogy hát ez egy közös emberi sors, ez a szenvedés, és azt is megállapítottuk, hogy nem vagyunk benne egyedül, nem csak mindenki része, de hogy maga az Isten is, amikor magára vette az emberi természetünket, akkor ezt a fontos elemét, a szenvedést és a halált magára vette. Ő sem hagyott minket ebben a nehéz küzdelemben és fájdalomban egyedül, de azt is mondhatjuk, hogy mindamellett nem értjük továbbra sem a szenvedést, ugye? Ez mindig egy titok marad. Én azt gondolom, hogy itt sem fogjuk megfejteni ennek a titkát, de azt még elmondhatjuk, amit itt el is mondtunk, hogy bizony feladatunk az, hogy küzdjünk ezzel a szenvedés, a fájdalom és a halál ellen, ahogy az Olíviait idéztem adácsot, ugye, hogy ember küzd és bízva bízzál. Arra kérem az Olíviát, hogy itt az adás végén olvassa már fel nekünk a Bőte Csaba atya gondolatait, aki szintén szembesül a mindennapi fájdalmaink a szenvedéseinkben, és odaáll mellénk, vigasztal minket a szavaival.
Nagypéntek, Golgota, keresztút. Persze az ember az eszével, értelmével tudja, hiszen Jézus előre megmondta, hogy neki is részt kell vennie a keresztúton, a Golgotára mindenkinek fel kell mennie, mindenkinek eljön a maga nagy pénteke. Mégis az ember valahogy elvárná Istentől, hogy őt kímélje meg ezektől a kellemetlenségektől. Elvárnánk, hogy piros szőnyeget terítsenek elénk, szóljanak szépen a harsonák, és mondja az Úr, kedves Csaba testvér, gyere, vonulj be szépen a mennyek országába. Igazán nagyon kedves lenne a jó Istentől, de saját fiát se kímélte meg. Ahogy a szentek életét nézzük, azt látjuk, mindenkinek végig kell járni a maga keresztútját.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es